Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Világi Oszkár, a MOL csoport igazgatóságának tagja, a Slovnaft elnök vezérigazgatója, a Dunaszerdahelyi FC Dac 1904 labdarúgó klub tulajdonosa 90%-ban. Jó napot kívánok, pontos volt ez?
Jó napot kívánok, teljesen pontos.
Hogy látja Európa jövőjét, a mostani európai parlamenti választások után, mert ugye Szlovákiában is nyilvánvalóan követte az eseményeket, nem csak itt Magyarországon?
Hát szerintem egy folyamatnak a álmásához érkeztünk, ami kicsit megtorpan most Európa, én szerintem, hogy körbe kell nézni, hogy mi van Európában. Én azt gondolom, hogy, hogy azok a folyamatok, amelyek elindultak az elmúlt 10-12 évben Európában, az most kaptak egy figyelmeztetést. Valószínűleg én úgy érzem, hogy mindaz, amit az Európa Unió próbált értékként megfogalmazni, ezek nem lettek megkérdőjelezve, csak az igazság, hogy az érték egy részét az emberek teljesen másképp értelmezik, és másképp próbálják megfogalmazni, mint ahogy megfogalmazták nekik az elmúlt 4 évben. Én nagyon nagy tragédiának tartom azt is, hogy az Európa Unió annyira, tehát ez a Brüsszel szemlélet, hogy Brüsszelről beszélünk, de valójában az Európa Uniónak a kommunikációs miensége az valahogy kikerült az embereket, és az emberek erre most egy visszaválaszoltak, hogy valószínűleg ez, ami eddig történt, az nem jó. Én tragédikusnak tartom például Junckernek a szerepét is az elmúlt években, mert én azt gondolom, hogy olyan vezető volt, akit igazán az emberek egy része elfogadott, de egy nagy része elutasított, és ez megosztotta Európát, mert ugye ha a vezetőt se fogadja az Európa, akkor nehéz egységet létrehozni. És akkor Közép-Európára fókuszálnak, ugye akkor eleve ugye a belső politikai folyamatok is kihatással voltak az a választások, a szlovák esetében nagyon fontos volt az, hogy van egy belső megosztottsága a társadalomnak, és most ennek a folyamatnak a része volt a köztársasági elnök választás, és most pedig az Európa-parlamenti választások, ahol az ellenzék igazából őket a sikeresek. Szlovákia, Csehországban az ANU, a Babisféle kormánypárt tudott igazán sikert felmutatni, és Magyarországon pedig a Fidesz ugye hozta a papírformát. Tehát azt gondolom, és Lengyelországban pedig szintén a konzervatívok voltak, akik győztesen kerültek ki. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Parlamenti választás úgy nagyban mutatták is a belső politikai erőviszonyokat az adott országokon belül. Tehát nem csak Európáról szólt a dolog, hanem a belső országokon belül viszonyokról is.
Szlovákiában mi osztja ketté a társadalmat?
Hú, ez egy hosszú dolog. Én azt gondolom, hogyha eredőre akarnánk jutni, hogyha azt akarnánk tudni, mi az, ami leginkább megosztja a társadalmat, az, hogy az emberek nagy része úgy érzi, hogy hiába élek jobban, tehát a gazdaságilag a Szlovákia az elmúlt 15 évben nagyon, nagyon gyorsan fejlődött, és látható és érezhető ennek a hatása az emberek mindennapi életére, de alapjában az emberek azt gondolják, hogy az állam az nem dolgozik úgy, olyan kellene. Tehát elégedettek az állammal. Azt mondják, hogy azt, amit az állam szolgáltatni kellene, azt nem szolgáltatja. Gondolk itt egészségügyre, oktatásra, biztonságra. És ez ilyen latens elégedetlenség, amely abból a bürokrácia, tehát az emberek nagyon úgy érzik, hogy túl bürokratikus az ország, túl sok mindent kér tőlük az állam, amivel ők nem érzik azt, hogy jogos lenne. És néha pedig úgy érzik, hogy tehetetlenek. Tehát vannak olyan jelenségek, amit az államnak kellene megoldania, mindenki látja, hogy az jelenség ott van, és nem oldódik meg a probléma. Sok ilyen kis példát tudnék mondani, de azt gondolom, hogy alapjában, ami ma Szlovákiát megosztja, az, hogy az emberek egy része, aki az ellenzéket most az ellenzéket támogatja, az úgy gondolja, hogy a jelenlegi kormánypártok felelősek azért, hogy az állam nem működik hatékonyan. Ez alapvető.
A magyar képviselet Felvidéken miért nem sikerült? Se a vegyes párt, a Most Híd, se a Magyar Közösség pártja nem jutott. Az utóbbi ügyön csak 396 szavazattal, tehát az majdnem bejutott.
Szerintem én más szemszögből nézem ezt a folyamatot. Én azt gondolom, hogy a folyamat azzal kezdődött, hogy a Hídnak volt egy 6%-os népszerűségi indexe, és ezzel nyert választást is, és az elmúlt időszakban vesztett a szavazattól szavazói bázisát, elvesztette, de ez a szavazói bázis nem ment át az MKP-hoz. Tehát a Magyar Közösség pártja nem tudta magához ragadni ezeket a szavazókat. Tehát ma egy több éves trendnek vagyunk a szemtanúi, amikor egy egyre szignifikánsabb rétege a szlovákiai magyar szavazónak nem akar magyar pártra szavazni, nem szavaz szlovákra se, tehát nem látható az, hogy elvinnék szlovák pártok a szavazatokat, egyszerűen nem fogadja egyik pártnak sem a üzenetét, és úgy érzik, hogy ez a két párt, ez nem dolgozik értük, és nem tesz meg értük mindent. És ez megint csak egy érzés, egy része, persze valószínűleg, ha tényeket nézzük, akkor a Hídnak vannak sikerei, a Magyar Közösség Pártja is igyekszik, és a maga módján próbál bizonyítani, de úgy látszik, hogy ez már kevés. Tehát a választónak ez kevés, és nem hiszi el, hogy ez a politika megoldás. Tehát ami most történt, az a utolsó, tehát várható volt, tehát én az igazság, hogy én azon lepődtem meg, hogy csak 395 szavazat hiányzott, mert én azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb lesz az MKP-nak a elutasítottság, olyan értelemben kevesebb szavazatot fog kapni.
Többet kapott még 12 000 valahányan, mint az 5 évvel ezelőtti választáson.
Igen, és az azt jelenti, hogy egy bizonyos szavazó réteg az érezte annak a súlyát, hogy a parlamenti képviseletnek kellene, hogy legyen, tehát a parlamenti képviselet szüksége van a szlovákiai magyarságnak, rá is szavazott az MKP, de valójában a trendek azt mutatják, hogy az elmúlt időszak bármilyen közvélemény kutatási mérését nézzük, akkor az jön ki belőle, hogy az MKP csökken, és a Hír is csökken. És
nem jól kampányolnak, vagy nem találják el, hogy a közönség mit vár tőlük?
Hát én szerintem mind a kettő, és a kettő azért egymással összefügg. Tehát a kampánynak a tartalma valószínűleg, azok az üzenetek, ami a kampányban vannak, az nem elég arra, hogy az emberek elhiggyék, hogy ez ő hozzájuk szól ez az üzenet, és nem mobilizálja őket, tehát nem mozgósítja őket. Én szerintem a kettő együtt valószínűleg üzenetek se jók, meg az emberek is úgy érzik, hogy ez kevés.
De ha most nem lesz európai parlamenti képviselete a felvidéki magyaroknak az európai parlamentben, ez a bőrükön valamilyen módon fog érződni? Tehát ez magyarán nagy baj, hogy nem lesz?
Tehát eddig ugye két parlamenti képviselőnk volt az Európa Parlamentben, és mindegyik ugye elvégezte munkáját, tehát mindegyik azt állította a kampány során, hogy dolgozott, és sok olyan megoldást találtak, ami segíti a szlovákiai magyar embereknek az életét, meg a nemzetiségi hovatartozási lehetőségüket is erősíti, tehát magát a büszkeségünket is erősíteni kellene, gondolok itt a kisebbségkarta elfogadása és minden egyébre, amit ők állítottak, hogy ez szerves részei voltak ezeknek a folyamatoknak, de az igazság az, hogy az emberek ezt nem érzékelik. Tehát az emberek úgy érzékelik, hogy túl messze van Brüsszel, és ezek az emberekkel szinte alig találkoztak, és a brüsszeli üzenetek a szlovákiai magyar köztudatban nagyon lassan jutnak el. Tehát az, hogy mi történik Brüsszelben, és konkrétan egy képviselő mit csinál, az arról nagyon kevés hír jelenik meg a szlovákiai magyar sajtóban, vagy a közmédiában. Így az emberek, én szerintem ezt nem érzik annyira nagy tragédiának most. De viszont egy komoly figyelmeztetés a parlamenti választások előtt. Tehát én azt gondolom, hogyha a kettő közül kellene választani, melyik pofont kapjuk meg, akkor ez egy kisebb pofon, mint az, hogyha nem lesz parlamenti képviseletünk majd a legközelebbi választáson, amely valószínűleg március végén és áprilisban lesz a Szlovákiában. Úgyhogy ilyen értelemben tragikus a dolog, de az emberek nem érzik annyira, hogy úgy érznék, hogy ez most menthetetlen, és a sokkal erősebb jelzés arra, hogy az egységes politizálást, azt valószínűleg komolyabban kell venni, és én ezt azért mondom, hogy az elmúlt években többször elmondtam, hogy a két magyar pártnak meg kellene egyeznie egymással, és kellene találni egy olyan statuszkot, amely azt eredményezni, hogy közösen, hogy ne vesztenek el magyar szavazatok, mert két parlamenti választásokon már vesztek el, tehát most három parlamenti választásokon veszett el 100 000 magyar szavazat, ami az ugye az MKP-nak volt a szavazat, és mivel nem lettek parlamenti párt, akkor ezeket a szavazatokat, ez a szlovák választási törvény az úgy van összeszerkezte, hogy ezek a szavazatok ugye azokat a pártokat erősítik, amelyek bekerültek a parlamentbe, és mondjuk egy ilyen 100 000 szavazat az a Smernek, amikor megnyerte a választást, hogy 2-3-4 parlamenti helyet is jelentett, mert annyi volt a tőledék szavazat, ami oda került hozzájuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy bűn és nagy felelőtlenség, hogy az elmúlt választási időszakokban mindig Ezt a szabad adtuk a szlovák pártoknak.
Innen Budapestről nézve a Bugár Béla féle Mosthíd és a Magyar Közösség pártja között olyan éles személyi ellentétek vannak, hogy szinte innen nézve elképzelhetetlen, hogy bármilyen együttműködés legyen. Bízik abban, hogy lesz ilyen, vagy valaki hátrébb lép a vezető pozícióból, és akkor lehet csak ilyen?
Hát én azt gondolom, hogy valószínűleg mindenkinek hátrább kell lépnie, tehát ahhoz, hogy egyesség szülessen, ahhoz gondolom, hogy mind a kettőnek áldozni kell, és nem tudom, hogy képesek-e, mert az ördög mindig a részletekben van, tehát hogyha most arról beszélünk, hogy a két párt milyen koalíciót fog kötni, akkor ugye a szlovák választási törvény az arról szól, hogy a két párt koalíciót köt, akkor már 7%-at kell neki elérnie, ami azt jelenti, hogy nem lehet koalíció. Nem lehet koalíció, akkor valakinek a listán kell indulni, akkor kinek a listán indulni. Van ez a preferencia szavatok, amelyekkel föl lehet karikázni, az négy karikát adhat mindenki, és ez azt jelenti, hogy már a megegyezett lista sem igazán megegyezett lista, mert a választók azzal karikáznak, azzal ezt a listát megtörik. És tehát nagyon nehéz ma egy olyan két pártnak Szlovákiában egy olyan koalíciót kötnie, ami teljes mértékben beigazolódik, amiben megegyeznek, az lesz a vége. Tehát, és akkor még vannak ilyen apró nyuanszok, ugye, ahhoz, hogy valaki parlamenti frakciót alakítson, 8 parlamenti képviselő van szüksége. És akkor ez itt megint csak egy ügy, hogy hogyan biztosítsa be mind a két párt, hogy legalább mind a kettőnek legyen 8, ugye, és ha nem, akkor egyik már nincs nem lesz parlamenti klubja is. És tehát nagyon sok részlet van, aminek a fő okozója, vagy fő eredője ez a két pártiság, én szerintem, tehát itt ezen kellene valahogy, én szerintem átlendülni. Én annak a híve vagyok, hogy valószínűleg ez a két párt már túl sok, most vagy újra kellene gondolni az egész szlovákia-magyar politikai közéletet.
A szlovákiai magyarság része volt a kampánynak, mert innen nézve úgy látszott, hogy a DAC törvény, a Hindusz törvény azt mutatja, hogy persze, hogy része, mint eddig mindig.
Igen, hát ez a törvény, ez a legtöbbet a Hídnak ártott, mert ugye ők nem vették észre, hogy egy ilyen módosító indítvány bekerült egy törvénytervezetbe, aminek eredeti célja teljesen más volt, de bekerült ez a himnusz mondat, himnusz éneklésnek a tiltása, és ugye szerintem a Híd nem volt a helyes helyzet magaslatán a kommunikációban, se ugyanazt lekommunikált, és túl friss volt az ügy, ahhoz, hogy a választók még emlékezzenek, és büntették érte őket. De mondjuk összevetve az elmúlt 20 vagy 25 évnek, vagy akár 30 évnek a választási kampányait, valószínűleg ebben a kampányban volt a legkisebb ilyenfajta nemzetiségi él. Tehát minden parlamenti párt nagyon vigyázott, még a szélsőségesek is, hogy ne legyenek magyar ellenes kihorvánások, és ne legyenek magyar ellenes beszólások. Tehát én most a EU-s kampányban nem is éreztem ezen a himnusz ügyön kívül, de ez a himnusz ügy, ez nem a választási kampánynak volt a része, hanem egy helyzet, ami abban ered, hogy Dunaszerdején ugye minden meccs előtt énekeljük a himnuszt, és magyar himnuszt, és ezt nagyon nehezen dolgozzák fel néhányan a szlovák közéletből, vagy a szlovák polgárok közül, és ez így halmozódott. Tehát ez nem egy mostani ügy, ez már kb. 2-3 évet forr, és valahol ott lappang, és most egy ezzel a választási, ezzel a törvénymódosítással kapott egy formát, de ez már benne volt a levegőben, hogy erről valamikor beszélni kell, mert itt ezt nehezményezték. És mondjuk én ennek a pozitív része, van minden rosszban valami jó című mondatta, ugye, hogy végre az történt, hogy erről beszéltünk nyíltan. Tehát ugye el tudtam mondani, hogy ezt mi énekelni fogjuk, és azért énekeljük, mert ez a nemzeti öntudatunknak a része, és van nekünk a viszonyunk a himnuszhoz, az teljesen más, mondom, mint a szlováknak a viszonyul a saját himnusz, akkor mi gyakrabban énekeljük a himnusz, és nekünk ez Istenhez való egy fohász, ami nekünk nagyon fontos ahhoz, hogy segítse mindennapjainkat. És ez az a igazán pozitív, az, hogy ez az üzenet át is ment. Tehát ez a vita, ez nem létezik. Módosították a törvényt, ugye visszahozták a eredeti állapotot, annyi van, hogy nem nincs tiltva. Énekelhetjük, és szerintem ez a társadalmi belső feszültség ezzel kicsit enyhült, mert azt mondták, ezen megértették az emberek, hogy nem ellenük van, hanem magunkért csináljuk, nem a szlovákság ellen irányú lesz, hanem a magunk nemzeti öntudata, ami ezt diktálja, és ez így lesz, ebben nem fogunk visszalépni.
A DAC az egy üzlet, vagy szenvedély?
Hát üzletnek az üzlet az ugye honnét kezdjem, a Szlovákiában nincs az állam, nem támogatja a sportokat, tehát nagyon alacsony az a bevétel, amit az államtól kapunk. Most mondom azt, hogy összességében talán, hogyha mindent összeszámolok, akkor talán kapok 150 ezer, 160 ezer eurót évente az államtól. Beleértem a televíziós jókat, összes juttatást, amit a Futballszövetségtől kapok támogatásként, és vannak néha kiemelt évek, amikor ifjúságra van, mit tudom én, 200 ezer euró. Ez eddig az elmúlt 5 év alatt egyszer volt, amikor kijutottunk az Európa Bajnokságra Szlovákia, és akkor abból a pénzből, amit így kapott a Futballszövetség, akkor minden klub kapott, aki első NB1-es klub kapott 200 ezer eurót, de ezentúl semmilyen más forrása nincs a kluboknak. Tehát minden, ami a klubok működéséhez kell, anyagi fedezet, azt mindenki maga teremti elő, tehát a tulajdonosok teremtik elő. És ezért tehát üzletnek nevezni, ez így
most
egy kis túlzás.
Akkor miért csinálják?
Na ez az, hogy miért csinálják. Szerintem egyik oldalról biztos a szenvedély, tehát mondjuk nekem a szenvedély, mert nekem a DAC-hoz való viszonyulásom az egy szenvedély, nekem az ugye gyerekkoromtól fogva, de nem csak az enyém, mert a szlováki magyarságnak a DAC szimbólum, egy intézménye, nem is szimbólum, egy intézménye a DAC, és ez évtizedek óta. Most az utolsó meccsem egy 33 évvel ezelőtti rekordot döntöttünk meg. 33 évvel ezelőtt volt 10.100 ember a meccsen, most meg voltunk 10.200-an. Tehát 33 évvel ezelőtt is már voltunk DAC meccsen 10.200-an. Most nem számítom Bayern meccset, a Bayern meccsen, amikor játszottunk, akkor 15.000 voltunk, de NB1-es meccsen akkor is voltunk, tehát 33 évvel ezelőtt is volt 10.000 emberként egy DAC meccsen. Tehát azt jelenti, hogy az a fajta támogatás, a szurkolókészül, az generáción keresztül adott, és öröklődik, és újabb és újabb generációk jönnek. És ma már a hölgyek is kijárnak, a 20-25% nő a szurkolótárban gyerekekkel. Tehát nem a régi, nem az én generáció, nem csak én generációm jár ki DAC meccsre, hanem már a fiatalok is kijárnak, és fiataloknak is a életének a része is. És ez azt jelenti, hogy ez valószínűleg generáció öröklődik a DAC-ra. Többi klub esetében ilyenfajta érzelmi, ilyen erős érzelmi kötődés valószínűleg nincs. Az biztos, hogy a tulajdonosoknak a szenvedélye az, ami mozgatja, meg valami elkötelezettség. Tehát én mindig csodálom ezeket az embereket, akik tényleg ismerem ezeket a tulajdonosokat. Egy része ugye nagyon tehetős ember, de egy másik része egy középvállalkozásoknak a tulajdonos, és ennek ellenére is ugye támogatják a klubot. Egy ilyen kluboknak ugye, hogy mennyi a költségvetése, amikor Dunaszerdejnek az 5,4 millió már a költségvetése, amikor átvettem, 1,2 millió volt, de mondjuk a kis kluboknak, azoknak 600 ezertől 1 millió 2-ig a költségvetése, ebből élnek ma a klubok, és ebben van a ifjúság is, tehát ez nem csak a ifjúság nélküli klub, hanem a ifjúság együtti klub, tehát lényegesen kisebb költségvetési klubok vannak, de teherként az mindenkinek azért nagy teher, hogy ennek a költségvetés ugye meg kell szervezni ennek a anyagi hátterét. Úgyhogy sokkal puritánabbak is a klubok, de másik oldalról meg hatalmas a lelkesedés. És a hokinál ugyanez van, tehát a hoki klubok azok is kb. 6 és 1 millió euró közötti költségvetéssel dolgoznak Szlovákiában, és hát az biztos, hogy nem egy egyszerű dolog több száz gyereket mozgatni, meg több csapatot mozgatni ennyi pénzből, és meg motiváltan is tartani őket. Úgyhogy ez egy komoly munka, amit ezek az emberek végeznek, úgy a hokiban, mint úgy, de elmondható ez a pociról, de minden sportban jellemző ez. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy azok emberek, akik csinálnak, azoknak egy nagyon erős érzelmi kötődésük van az adott klubhoz és adott sportákhoz.
Addat az identitás képzéssel, erősítéssel foglalkozik, vagy elég, hogyha jól játszik? És úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Ez a DAC.
Hát nem, szerintem a DAC-nak vannak üzenetei. Tehát a DAC az, azért mondtam, hogy az nem szimból, inkább azért mondtam, használtam azt, hogy az intézmény, hogy a DAC-nak azért vannak értékei, és a értékek azok úgy átmennek a köztudatba, ez az állandó harc, hogy minél nagyon erős támadó focit játszunk, utolsó pillanatig hajtunk, tehát nem nincs vesztett meccs, nagyon sok meccset nyertünk az elmúlt szezonban, és úgy, hogy utolsó percekbe fordítottuk meg az eredményt, tehát a DAC az egy küzdő, egy mindig harcoló csapat, ugye, és az összetartozás is egy fontos, hogy ugye a mi értékrendünkben első a klub, második a csapat, harmadik a egyén, tehát ez a döntéseim is így hozom, tehát ez nem csak egy frázis, hanem amikor döntök dolgokról, akkor így döntök edzőcseréről, így döntök játékos adásról, így döntök játékos vásárlásról, tehát a még benti klubon belüli viszonyoknak rendezéséről, tehát azért az elmúlt szezonban két olyan kulcsjátékos küldtem el kvázi a csapatból, akik nagyon jó játékosok voltak, de ebbe a filozófiában, amit mi mondtunk, például az első a klub és második a csapat és harmadik a játékos, ebbe ők nem illettek be, mert a saját maguk egyéni érdekeiket a csapat meg a klub fölé helyezték, és a szezon közben váltam meg tőlük, tehát azt gondolom, hogy ezek az értékek, ezek nem csak papíron lévő, hanem a mindennapjaink értéke. És ezek az értékek mennek végig a nézők között is, hogy nagyon sok olyan emberrel beszélek, aki azt mondja, hogy azért jár oda, mert úgy érzi, hogy a összetartozás, a együttlét az ő számára erőt ad, hogy ott lehet a stadionban, azzal ő ilyetem több egyéb problémáját is meg tudja oldani, mert ebből merít erőt. Találkozom magyarországi szurkolókkal, aki azt mondja nekem, hogy én Fehérvárra utazom, de és én nekem a feleségem meghalt, nekem már csak ez a családom, és egy fiatal társág jövök, de minden meccsen itt vagyok, és úgy érzem, ez a hely, ahol én otthon érzem magam, és ott ez a érzelmi közeg, ami engem hétközben megtart a mindennapokban. Tehát de az tényleg egy olyan érzés, ami akkor megy át az embereknek, ott van. Nem véletlen, hogy nagyon sokan eljönnek, és utána visszajárnak, és egyre több az az ember, aki Magyarországról is, aki visszajön a DAC-hoz. Tehát a DAC-nak a értékrendje, az a megélt pillanatok, és valószínűleg ez a közösségi létnek a fogható, vagy érezhet, tapintható érzése szinte, ez mind adja azt, amit a DAC az, aki ma, vagy ami ma Közép-Európában.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Világi Oszkár, a MOL csoport igazgatóságának tagja, a Szlobnaft elnök vezérigazgatója, a Dunaszerdahelyi FC DAC tulajdonosa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.